kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 92. Zsoltárunk első versének éneklésével. Ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet! Foglaljon helyet! Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 210. dicséretünk első két versét, majd a gyermekek imádkoznak, és elmennek a gyermek órára. Ezután a harmadik verset is elénekeljük. A 210. dicséretünk első verse így kezdődik. Ó áldandó Szent Háromság, nyögésemre figyelmez, jövel, siess, fő boldogság, én Istenem, kegyelmez. Énekünk harmadik versét énekeljük, öleges szent szerelmeddel.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van. Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található az Ézsaiás próféta könyvében, a mai Ószövetség ige szakaszban, a 36. fejezetet olvasom. Tehát Isten igéjét hallgatjuk Ézsaiás próféta könyvének 36. részéből. És történt Ezékiás király 14. eszendejében, hogy feljött Szanherib, asszír király, Júdának minden erős városai ellen, és azokat megvette. És elküldte Asszíria királya Rabsakét, a fővezért Lákisból Jeruzsálembe, Ezékiás királyhoz nagy sereggel, aki meg is állt a felső tó folyásánál a ruhamosók mezejének útján. És kijött hozzá Eljákim a Hilkiás fiat udvarnagy, és Sebna az íródeák, és Jóák az Asápnak fia az emlékíró. És mondta nekik Rabsaké: mondjátok meg kérlek a királynak, Ezékiásnak, így szól a nagy király, a Asszíria királya, micsoda bizodalom ez, amelyre te támaszkodsz? Azt mondom, hogy csak szóbeszéd az, hogy ész és erő van nálatok a háborúhoz, no hát kiben bízol, hogy ellenem feltámadtál? Íme te megtört nátszában bízol. Egyiptomban, amelyre aki támaszkodik, tenyerébe megy, és átfúrja azt, ilyen a fáraó Egyiptomnak királya, minden benne bízóknak. És ha azt mondod nekem, az Úrban, a mi Istenünkben bízunk, vajon nem ő-e az, akinek magaslatait és oltárait elrontotta Ezékiás? Most azért harcolj meg, kérlek, az én urammal, az asszír királlyal, és adok neked 2000 lovat, hogyan tudsz lovagokat ültetni rájuk. Miképpen állasz ellene egyetlen helytartónak is, aki a legkisebb az én uram szolgái között, de ez Egyiptomban van a bizodalmad, és most talán az Úr nélkül jöttem én erre a földre, hogy elpusztítsam azt. Az Úr mondta nekem, menj a földre és pusztítsd el azt. És akkor mondták az izraeli tisztségviselők, Eljákim és Sebna és Jóáb, a szír fővezérnek, Rabsakénak: szólj kérünk a szolgáit az arám nyelven, mert mi azt értjük, és ne zsidóul szólj hozzánk e kőfalon levő nép füle hallatára. És mondta Rabsaké: ha vagy a te uradhoz, vagy te hozzád küldött engem az én uram, hogy ezeket mondjam, és nem az emberekhez él, akik ott ülnek a kőfalon, hogy egyék a ganéjukat, és igyák a vizelesüket veletek együtt. És odállt Rabsaké, és kiáltott felszóval zsidóul, és mondta: halljátok meg a nagy királynak, az Asszíria királyának beszédeit, ezt mondja az Úr, meg ne csaljon titeket a király, az Ezékiás, mert úgyse szabadíthat meg titeket. És ne biztasson titeket Ezékiás az Úrral, hogy kétségtelenül megszabadít az Úr minket, és nem adatik a város az asszíriai király kezébe, az Ezékiásra ne hallgassatok. Mert azt mondja az Asszíria királya: tegyetek velem szövetséget, és jöjjetek ki hozzám. És akkor kikéhetik majd a szőlőjéből, és az olajfájáról, és ihatja a kutyának vizét. Amíg majd eljövök, és elvisznek titeket olyan földre, amilyen a ti földetek, gabona és lust földjére, kenyér és szőlő földjére. És rámeszedjen titeket Ezékiás király, mondván, az Úr megszabadít minket, avagy megszabadították-e a népek istenei? Kiki az ő földét Asszíria királynak kezéből? De hol vannak Hamát és Árpádnak istenei, és hol vannak Sefarbaimnak istenei? Talán megmentették Samáriát a kezemből? Kicsoda a földnek minden istenei között, aki megszabadította volna a földét a kezemből, hogy az Úr megszabadítsa Jeruzsálemet az én kezemből? Ők pedig hallgattak, és egy szót sem feleltek. Mert a király azt parancsolta nekik, hogy ne feleljetek neki. Akkor elmentek Eljákém, a Hilkiás fia, az udvarnagy, és Sebna, az íródeák, és Jóák, Asáp fia, az emlékíró, Ezékiáshoz, a királyhoz, meghasogatott ruhákban, és hírul adták neki Rabsaké beszédeit. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mi is csak hallgatunk, Urunk, mert körülvesz olyan sok minden, ami nehéz. Akár ami itt Európában zajlik, ami körülöttünk csapkolódnak, akár ami a közvetlen környezetünkben, talán betegség után jön, rossz hírek érkeznek hozzánk, csalódunk emberekben, nincs kiben bízzunk, és ebben a csendben rád hagyatkozunk, és rád bízzuk a mi dolgainkat. Mert te magad mondtad, hogy minden gondunkat rád vessük, mert neked gondod van ránk. De ebben a csendben, amikor hallgatunk, nem csak a rossz az, ami előttünk van, hanem az a sok jó, amit adtál, amiért nem tudunk neked eléggé hálát adni. A te megőrzéseidet köszönjük, Urunk, a te szabadításaidat, a te gyógyításaidat. Az, hogy ide hoztál bennünket, hogy ismét együtt lehetünk. Egy testvérünk azért ad hálát, hogy a kórházból hoztad haza. Másik testvérünk, hogy külföldről érkezett ide. Hálát adunk, hogy gyermekeink is itt lehetnek. Hálát adunk ezért a gyülekezetért, ezért a csendes helyért, ahol már olyan sokszor szólt hozzánk a te igéd, és a mi lelkünk meg tudott nyilatkozni te előtted. És létrejött a kapcsolat élő Istenünk közötted és mi közöttünk. Köszönjük, Urunk, hogy most szólsz hozzánk, és ismersz bennünket, és tanítasz bennünket, és elmondhatod gondolataidat ezen igével kapcsolatban, amit most hallottunk. Ami a te szavad és a te beszéded, ami megmutatja te népednek a helyzetét, és az, hogy vannak olyan helyzetek, amikor valóban más nem tehetünk, mint hallgatunk, és rád hallgatunk, és téged figyelünk. Köszönjük az igét, amit készítettél. Kérünk, szólíts meg bennünket igéd és lelked által. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 170. dicséretünket. A 170. dicséretünk így kezdődik. Jöv el, ó áldott Szentlélek, gerjesz fel híveidet, és szent munkájukban vélek közöld kegyelmeidet. Az imént olvasott ige szakaszból az Ézsaiás próféta könyvének 36. részéből a 21. verset, és a következő fejezet a 37. rész 14. versét. Ők pedig csak hallgattak, és egy szót sem feleltek. És elvette Ezékiás a levelet a követek kezéből, és olvasta azt, és felmenvén az úr házába, Kiterjesztette Ezékiás azt az Úr előtt. Válságos történelmi helyzetbe került Isten népe ebben az ószövetségi leírásban, amikor is az asszír nagybirodalom királya Szanherib el akarta foglalni Jeruzsálemet, és elküldte a fővezért nagy sereggel, Rabsaki volt a fővezérnek a neve, miután körülzárták a várost, utána a fővezér Rabsaki megállt a fal alatt, és hangos szavakkal beszédet intézett a megszállottakhoz, és ebben a beszédben láthatjuk azt, hogy amikor a hívő nép veszélyben van, akkor a mi ellenségünk hogyan érvel, és hogyan akar bennünket megrettenteni, és lelkileg megbénítani. Azonban ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy a hív ember mit tehet ebben a nehéz helyzetben. Így hát úgy gondolom, hogy ez a rész hasznos lesz, ami számunkra ezen az istentiszteleten. Rögtön fölvetődik egy olyan kérdés, ami számunkra is állandó kérdés. Ezt az ellenség kérdezi. Különben nagyon érdekes, hogy a nem jóindulatú emberek is mondhatnak egy-egy olyan mondatot, amit Isten felhasznál. Tehát elhangzanak olyan szavak, akár az ellenségünktől is, amik lehet, hogy bántanak, vagy irritálnak bennünket, de azért érdemes elgondolkozni, mert hát, ha közben az Úr kérdez tőlünk valamit. Így a Rabsaki azt kérdezi fennhangon, hogy micsoda bizodalom az, amire te támaszkodsz. És ez a kérdés nekünk is szól, hogy azt olvassuk, hogy a negyedik versben, micsoda bizodalom ez, amelyre te támaszkodsz, vagy ti támaszkodtok. És szemükre veti azt, hogy ez egy hiába való bizakodás. Reménykedtek Egyiptomban, hogy majd jön Egyiptom, az egyiptomi sereg épp most érkezik ide, és az ostromló asszír sereget meg fogja verni. Valóban így volt, ebben reménykedtek, egy ilyen titkos tárgyalást is már levezettek Egyiptom vezetőivel, ami az Úrnak nem tetszett, tehát ők valóban Egyiptomban reménykedtek. Azonban az asszír vezér azt mondja, hogy hiába reménykedtek Egyiptomban, mert Egyiptom olyan lesz nektek, mintha egy nádszárra támaszkodtok rá, és hogyha rátámaszkodtok arra a nádszárra, akkor az majd eltörik és átfúrja a tenyereteket. Ez egy nagyon szemléletes jó kép, és megmutatja azt, és ezáltal Isten is megmutatja nekünk, hogy vannak olyan segítségek, amiben mi bizakodunk, amikre rátámaszkodunk, és még csak nagy kárt és fájdalmat okoznak mi nekünk ahelyett, hogy segítenének. Érdekes ebben a beszédben, hogy az ellenfél, vagy mondhatom az ördög, lerombol egy hamis bizodalmat, de nem azért, hogy mi a másik és egyetlen jó bizodalmat megtaláljuk, hanem azért, hogy egy másik hamis bizodalmat tárjon elénk. Mert ennek a logikája az, hogy az Egyiptom nem segít, de mi majd segítünk. És aki azt, hogy mi majd segítünk, az ugyanolyan veszedelmet hoz, ugyanúgy belefúrodik a tenyerünkbe az a nátszál, mint hogyha az Egyiptomra támaszkodhatnánk. Én úgy gondolom, hogy az ördög tele van ajánlatokkal. Egyiket a másik után hozza, csak azért, hogy ne az Úrba reménykedjünk. Ha a második nem jön be, ami számunkra, majd javasol egy harmadikat, és a harmadik nem, akkor majd a negyediket fogja javasolni, és így telik el a mi életünk. Mert mi olyan sok mindent kipróbálunk, reménykedünk emberekben, csalódunk bennük. Reménykedünk pártokban, csalódunk bennük. Reménykedünk anyagi javakban, az is megcsal. Reménykedünk önmagunkban, és a legnagyobb csalódás, amikor magunkban is csalatkozunk. Izrael elrontotta a helyzetét, hogy reménykedett Egyiptomban, aztán különféle szövetségesekben, ezért azt mondta az Úr nekik az egyik zsoltárban, hogy nem napkeletről, sem nem napnyugatról jön az Isten szabadítása, az Úr az, aki egyedül megtart bennünket. Vessük reménységünket az Úrban, ne próbálgassunk most már mást, az nem zárja ki ennek a lehetőségét, hogy Isten embereket fog felhasználni. Hogy Isten majd nyilvánvaló, hogy földi eseményeket hoz, vagy földi eszközöket használ, hogy bennünket megszabadítson, de ezt meg kell, hogy előzze azt, hogy mi az Úrba vetjük a reménységünket, és kérjük, hogy ő, aki teremtett, fenntart és mindent igazgat, ő irányítsa úgy az eseményeket, a dolgokat, betegség esetén az orvosokat, és a mi körülményeinket, hogy megszabaduljunk, hogy megoldást találjunk nehéz helyzetünkben. Testvérem, nem tudom ki, milyen nehéz helyzetben van, nem tudom, hogy hányféle dologban bizakodtunk már, most vessük a bizalmunkat, bizodalmunkat, egyes egyedül az Úrban. Nagyon érdekes, hogy az ellenség megtanulta azoknak a nyelvét, akiket be akar csapni. Ez a második gondolat, amit találtam ebben az ígében, hogy az ellenségnek van egy ilyen módszere, hogy a félrevezethesse az embereket, azoknak az embereknek a nyelvét, a gondolkozását megtanulja, mert így jobban meg tudja őket győzni. Ennek az egésznek az alapja az, hogy rabsaki zsidó nyelven beszél. Vagyis olyan nyelven, amit a falon ülő nép, a katonák, meg a köznép nagyon jól megért. Ezért azt mondják a zsidó népnek a főemberei, ott van az íródeák, és ott az emlékíró, aztán ott van az udvarnagy, tehát a királynak a főemberei, azt kérik, hogy kérünk, hogy arám nyelven szóljál hozzánk. Mi értünk arámul. Az akkori politikai nyelv az arám nyelv volt, vagy szír nyelv, vagy káldeus nyelv. Ez ugyanaz volt. Mi értünk ezen a nyelven. A nép nem ért ezen a nyelven. Ne zsidó beszélj, azt mondja, hogy már még igenis én azért beszélek zsidó nyelven, mert nem nektek akarok üzenetet átadni, hanem én a népet akarom meggyőzni. Nagyon érdekes, hogy ez a rabsaki egy régi taktikát választ, egy meghasonlást akar gerjeszteni az országon belül, hogy a jó vezetőket szétválassza, vagy a népet szétválassza a jó vezetőktől. Eleve azt is el akarja érni, hogy ne bizakodjanak ezekben a királyi udvarnagyban, meg az emlékíróban, meg az íródeákban, tehát azokban, akik a király jó emberei. Mert azok nem megbízhatók. Tehát le akarja választani a királyt a fő tanácsadóitól. Ez egy nagyon érdekes taktikai húzás. Hogyha van egy rendes jó vezetés, és jól megy az országnak a dolga, akkor a felső szinten legyen ellenkezés és egyet nem értés. De a másik az, hogy a népet el akarja idegeníteni a vezetőktől, de hogy el tudja idegeníteni a vezetőktől, ezért hozzájuk szól. Kimondott a hozzájuk szól, el is mondja, mi a népet akarjuk elérni, hogy a király ellen, meg a vezetők ellen forduljon. Ami az egésznek a számunkra való elgondolkoztató üzenete az, hogy Az ellenség megtanulja az áldozatoknak a nyelvét, hogy ezáltal érvelhessen az ő kárukra, vagyis, hogy, mint ahogy Kávé János mondta, hogy így gyalázhassa az Urat, és félrevezethesse Isten népét. Kávé János, aki a reformáció közelében volt, azt mondta, hogy, és ezt szó szerint idézem, a korábbi időben a pápisták, tehát akik a pápa emberei voltak, a római egyház szóhasználatában senki sem értette azt, amit mondanak, és így nem is érvelhettek, mondja Kávén. De mára sikeresen megtanulták a bibliai szavak használatát, és az ő gondolataikat, és a biblia ellenes tanításaikat a Szentírás szokásos nyelve alá rejtik, és keresztény stílusban adják elő. Ebben nagyon egy igazság van, tudnélik, és ez ma is így van, tudnélik, régebben senki nem értette a visének a nyelvét. Ezért mondták azt, hogy a magyar ember hallgatta a katolikus papot, aki mondta, hogy hoc est corpus meum, ez az én testem, és akkor azt mondták, hogy hoc est corpus meum, hocus pocus, hogy így jött ez a szó, így keletkezett ez a szó, hogy hocus pocus, mert kezdetben nem értették. Azonban mi történt? Az, hogy tudjanak érvelni, hogy van purgatórium, hogy Máriához kell imádkozni, hogy a misében átalakítják a ostját a Jézus testévé, hogy a szentek közbenjárására van szükség, hogy a jó cselekedeteket begyűjtöd, akkor üdvösséged van, még másnak is adhatsz, hogyha fölösleges. Tehát, hogy ezeket átadhassák a népnek, ezért megtanulták a bibliai szavakat használni, és a bibliai szavak használatában jobban tudtak érvelni. Így európai szinten, a tridenti zsinaton, ott már teológiai érvelés volt. Az más kérdés, hogy nem volt elegendő a Biblia 66 könyve, hogy bebizonyítsák a gondolataikat, még hetet hozzáfűztek ezek az apokrif iratok, a deuterokanonikus kanonikus iratok. És nálunk ugyanezt történt, a reformáció egy nagy ébredési mozgalom volt a hazánkban. Az ország 90-95%-a az evangéliumhoz fordult, protestáns lett, és akkor jött az ellenreformáció, ahol Pázmány Péter megtanulta a reformáció eszközeit használni, a prédikációkat például. Magyarul, magyar nyelven. És Pázmány Péter nagyon nagy szónok volt, és a Bibliának a szavait használta, és értelmezte, és magyarázta, és szórokolt, és prédikált, és meggyőződött ugyanazt, amit a reformátorok csináltak. A reformátorok színdarabokat is írtak. Pázmány Péter is elővette a színjátszásnak a dolgait, azokat is. Lelki, ébresztő könyveket adott ki. Tehát a magyar embernek a nyelvén érvelt, és elérte a falon ülő tömeget, mint ahogy Rabsaké is zsidó nyelven beszélt, hogy elérje azokat az embereket, akik egyszerű embereket, hogy megértsék azt, amit ő mondani akar. Azonban van egy nagyon jó hírem, ugyanakkor Isten mégis a mi nyelvünkön, a magyar nyelven érvel, beszél, tanít bennünket, és nem tudjuk eléggé meggyőzni Isten, megköszönni Istennek azt, hogy a Szentírást lefordították magyarra, és ezt olvassuk, és értjük a szavait, és Isten ezen a nyelven beszél hozzánk, és így tanít bennünket az igazságra. Ez tehát a másik, az ellenség. Itt láthatjuk, hogy megtanulja azoknak a nyelvét, akiket félre akar vezetni. Harmadszor azt látjuk ennek a Rabsakének a beszédében, hogy a bajt az ellenség sokszor felnagyítja, hogy még jobban megrettenjünk. Ezt mi nagyon jól ismerjük. Amikor valami baj ér bennünket, akkor nem mondom, hogy rémképeink vannak, de rögtön a legrosszabbra gondolunk. Vagy legalábbis gyakran a rosszabbra gondolunk. És ezt meg az ellenség felerősíti. Tehát még nagyobbnak tünteti fel a bajt, mint ami. Itt Rabsaki a beszédében elmondja azt, hogy egy nép nem állhatott meg ő előttük, és hogy úgyis erősebb az ő királya, mint a zsidóknak a királya. A ti királyotokban Ezékiásban úgyis hiába reménykedtek. A ti vallásos életetek is semmit sem ér, tehát körül vagytok zárva, és hamarosan ezt a, úgy gondoltam, hogy a Bibliában nem élő kifejezéseket is hallottuk, hogy a nép olyan állapotba kerül, hogy ürüléket és vizeletet fog enni, inni, ezzel fenyegeti őket. Tehát ilyen rettenetes nagy a veszedelem ebben a városban, azért adjátok fel, ne bízzatok az Úrban, ne bízzatok a királyban, ne legyetek már istenhívők, itt vannak a mi isteneink, itt van a mi új vallásunk, ami ide érkezett, egy új korszak kezdődik, szövetséget kínál ki nektek az én királyom, hoztam nektek a szövetséget, és majd eszitek a ti szőlőtök gyümölcsét, a saját kutatokból isztok majd, és minden jóra fordul, sőt, még valami csodálatos földre is bevisz titeket, az én uram, a Szanherib, a király, mert olyan nagy a baj, hogy rajtatok senki nem segít, ezért egyetlen megoldás van, hogy őt választátok. Ez, testvérek, nagyon gyakran így van az életünkben. Mert baj jön, és akkor mindig van egy interpretátor, a sátán, aki felnagyítja a bajt, aki felerősíti, és a lelkünk valóban megretten, és sokkal nagyobbnak látja a bajt, mint valójában az volna. Az ellenségnek van egy ilyen módszere, hogy megrémít bennünket úgy, hogy felnagyítja a bajt, és minden megoldást kizár, és nem is engedi a logikánknak azt, hogy végig gondoljuk, hogy esetleg van valami kiút is. Addig érvel, és addig szorongat és riogat bennünket a bajban, hogy felnagyítva ezeket a dolgokat, hogy eszünkbe se jut a megoldás, ami ott van talán az órunk előtt. Egyik legérdekesebb történet ezzel kapcsolatban a Bibliában az, amikor Pál apostol és Sílás a börtönbe kerül, és a börtönőr megkapja a parancsot, hogy a legerősebb őrizettel kell ezt a két embert felügyelni, a legbelsőbb tömbrözbe viszi őket, kalodába zárja a lábukat, és így elkezdődik az este és az éjszaka. Azt olvasom, hogy amikor éjszaka során éjfél elérkezik, akkor Pál és Sílás hangosan elkezd énekelni, és akkor Isten beleavatkozik az eseményekbe, egy földrengést ad, az megrázza az egész tömlöcöt, úgyhogy az ajtók fölpattannak, a kaloda szétesik, a börtönőr pedig fölriad, és rohan le, és megvan a győződve, hogy a foglyok elszöktek, és kivonja a kardját, hogy beledől. Tehát egy olyan helyzet, ami valós veszély a börtönőr állására, jövendőjére és mindenre nézve, és az ördög megrettenti, és azt mondja, hogy egy megoldás van számodra, hogy elveted magadtól az életedet. Mert hát teljesen tiszta a logika, hogyha egyszer az ajtók fölpattantak, akkor melyik fogolya az, aki benn maradna? Márpedig, hogyha a foglyok nem lesznek ott, akkor téged felelősségre fognak vonni. Esetleg kivégeznek. Neked már nincs esélyed semmire. Dobd el az életedet. Csak egyre nem számít ez a börtönőr arra, hogy a foglyok nem szöktek el. Erre az egyre nem számítottak. Ezért mondja Pál apostol, amikor rohan ez a börtönőr, kezébe a törőt, hogy ne tégy kárt magadban, mert itt vagyunk. Akkor történik az, hogy leborul előttük, és azt mondja, hogy uraim, mit cselekedjek, hogy üdvözüljek. Az egészet csak azért mondtam el, hogy az ellenség fölnagyítja a veszedelmet. És sorban minden lehetőséget lezár előttünk. Hogy teljesen be legyünk zárva a veszedelembe, És arra gondoljuk, hogy már semmiféle megoldás nincs számomra. Rajtam senki nem segít, pedig ott van a segítség az Úrunk előtt. Csak észre kellene venni. Csak hinni kellene az Úr Jézus Krisztusban, és akkor már is megoldódik minden. Mi is sokszor kerülünk ilyen helyzetben. Erről azt hiszem valamennyien be tudnánk számolni. A betegségek során, a különböző konfliktusok során, a család élet dolgai során, az emberekkel való kapcsolat, amikor megromlik, és az ember végig gondolja, hogy bekerültem egy zsákutcába, innen én nem fogok tudni kijönni. Rajtam senki nem segít. Az ember kétségbe esik, és akkor az ördög súgja maga tanácsait. Jaj, milyen gonosz dolog, hogyha azt mondja, hogy dobd el magadtól az életet. Itt látszik meg, hogy az ördög embergyilkos. Az ördögnek ez a neve, hogy embergyilkos. Jézus maga mondja, hogy ez az emberölő kezdettől fogva volt. És hogy az embert megölhesse, ezért a bajt fölnagyítja. És minden lehetséges kaput igyekszik bezárni. Az Úr pedig kinyit egy kaput, csak vedd észre. Én nem tudom, hogy ki milyen bajban van, és milyen veszedelemben van közöttünk most, hogy mi az, ami nehéz. Azt gondolod, hogy rajta senki nem segít. Csak az Úr van bízzál. Keresd az ő megoldásait. Van egy kapu, amit megnyit az Úr. Fölfele mindig van egy nyitott út. Istenhez mindig járulhatsz. És reménykedj az Úrban. Bizodalmad legyen az Úrban minden vonatkozásban. Azt is láthatjuk, hogy az ellenség, ami ellenségünk a sátán, a bal sorsot használja fel arra, hogy bennünket eltávolítson Istentől. Az ellenség a rossz dolgokat, ami körülvesznek bennünket, úgy tudja dimenzionálni, és úgy tudja magyarázni, és olyan nyomást gyakorol ránk, hogy elveszítsük a bizalmunkat, de mi bizodalmunk legyen az Úrban. Tehát, alapkérdés, amely elhangzott, az kísér bennünket. Micsoda bizodalom, amire támaszkodsz? Az Úrba vetett bizodalom az, amire támaszkodunk. Befejezem azzal, mit tett a nép ebben a helyzetben, és mit tett a király ebben a helyzetben. A nép ott állt a falakon és hallgatott. Nem tudta még, hogy mit tegyen, egy döntés előtt volt. Boldog volt az, aki a bizodalmát az Úrba vetette, és így megmenekült. Mert megmenekült, mert Isten nem hagyta őket magukra, mert azt olvasjuk a következő fejezetnek a végén, hogy akkor kijött az Úrnak az angyala, és levágott az asszír táborban 185 ezer embert. És mikor reggel az emberek felkeltek a városban, ők már mindnyájan halottak voltak. Erről érdemes beszélni még, vagy lenne beszélni, mert érdemes lenne még többet mondani. Tény az, hogy az Úr angyala megszabadította őket. Mi nem látjuk az angyalokat, de ők léteznek. Mi nem látjuk és nem értjük az angyaloknak a működését, és nem is vagyunk angeológusok, nem is kell ezekkel a dolgok olyan sokat foglalkozni, nekünk egyszer hinni kell, amit a Biblia mond, az úgy van. És láthatjuk, hogy Isten a világ kormányzásában a láthatatlan erőket is felhasználja. Az angyalokat is. Azért szép csendben mi is az Úrra nézünk, és várjuk őt. És mit tett a király? A következő fejezet azzal kezdődik, hogy egy levelet is kapott. Egy írásos diplomáciai megkeresés is elérkezett hozzá ugyanazokkal a szavakkal, amiket Rabsak elmondott a népnek, és egyéb fenyegetésekkel. Mit tett a király ezzel a levéllel? Elvitte az Úr házába, és megmutatta az Úrnak. Ó, testvérek, olyan nagyszerű és titkos dolgok ezek. A hív ember így él. Tudja, hogy van Isten. Oda lehet hozzájárulni. Azért, mert nem látom őt, én tudom, hogy ő ott van. És azért elé tehetem. Amikor összekulcsolom a kezemet és imádkozom, akkor az Isten előtt állok meg és hozzászólok. Most, amikor itt vagyunk az ő tiszteletére, számunkra Isten élő valóságként itt van közöttünk. És én nem tudom, hogy ki milyen levelet kapott, vagy milyen üzenetet kapott, vagy mi az, ami nehezíti az életét. A király példát mutat nekünk. Példát mutat, vigyük az Úr elé, minden gondotokat őre elvessétek, néki gondja van reátok. Ez az a bizodalom, amiben mi bizakodunk. Amen. Válaszoljuk az ígére, és énekeljük a 470. dicséretünk első és második versét. A 470. dicséret első két versét énekeljük. Ismersz, és ami szívünknek a dolga is nyilvánvalóak te előtted. És nem is azért mondjuk el te neked azokat, amik bennünket most annyira foglalkoztatnak, mert azt gondolnánk, hogy te erről nem tudsz. Hanem nekünk van szükségünk, és erre is köszönjük, hogy most adtál a szívünkbe egy ilyen feltétlen bizodalmat, hogy benned megbízhatunk, rád hagyatkozhatunk, kezedbe tehetünk mindent. Urunk, köszönjük, hogy nekünk is feltetted ezt a kérdést, hogy milyen bizodalommal reménykedünk és bizakodunk, mert bizony nagyon sokszor emberekben reménykedtünk, emberi megoldásokban, vagy talán a szerencsében, vagy a pénzben, vagy bármi másban, és nem te benned. Köszönjük, Urunk, hogy minden a te kezedben van, és te tudsz mindent irányítani, ezért téged kérünk, téged hívunk segítségül, hogy irányítsd a mi sorsunkat, a mi dolgainkat. Igen, Urunk, te vagy a mi bizodalmunk, benned reménykedünk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy az ellenség mindent fel akar nagyítani. Fel akar erősíteni, hogy egyre nagyobb káosz és félelem támadjon a mi szívünkben. A te lelkednek a munkája pont az ellenkező, a félelmet elveszed, a káosz rendé teszed, vagy a káosz helyett rendet teremtesz bennünk, és megnyugtasz bennünket. Így, amit énekeltük is, ad nekünk a te szent nyugodalmadat. Köszönjük, Urunk, azt, hogy előtte csendben lehetünk, és hallgathatunk, mint a nép, és közben döntéseket hozhatunk. És köszönjük, hogy megmutattad azt is, hogy mit tehetünk, amikor nehéz helyzetbe kerülünk. Eléd hozhatjuk, és eléd tárhatjuk. Urunk, ez történt velünk, s ebben vagyunk, kérjük a te segítségeidet. Legyél nekünk, Urunk, egyetlen bizodalmunk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek a gyülekezeti alkalmainkat, így hirdetem a keddi dolgozó biblióráját. Szeretettel várok mindenkit, este 7 órakor kezdünk. Nagyon fontos dolgokat beszélünk meg, a második helvét hitvallás gondolatai vezetnek minket. Csütörtökön a bibliórára hívom a testvéreket, 5 órakor kezdünk. Szerdán a konfirmációs óra meg lesz tartva. Mint ahogy már hirdettük, most is hirdettem, hogy az istentisztelet után a presbitérium gyűlést tart. Fejezzük be istentiszteletünket a 470. dicséret 3., 4. és 5. versének éneklésével, utána pedig himnuszt énekeljük. A 470. dicséret 3. verse így kezdődik. Úr Jézus, nézd le rám, ne tévedhessek el.